Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk. Szervusz, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az IMF-nek előrejött? Szóval előrejelzése van, és hát lehet, hogy egy kicsit előre haladtak ezzel az előrejelzéssel. Nem tudom, hogy mennyit csökkentettek a várható számokon. Növekedést várnak még világszerte?
Növekedést várnak, de az előző áprilisi előrejelzésükhöz képest jelentős a visszaesés. Ezen kívül, ami ránk tartozik, és fontos lehet, egy ilyen úgynevezett alternatív forgatókönyvet is közöltek arra az esetre, hogyha az orosz gázszállítások leállnának. Az előrejelzésük szerint ebben az esetben Európában lenullázódna a gazdasági növekedést, teljesen lenullázódna, akár recesszió is jöhet, illetve a számításuk szerint ez annyira megnyomná az energiaárakat, hogy Amerikában is lenullázódna a növekedés. De összességében az egész előrejelzés jelentősen lefelé módosította a számokat Kínára vonatkozólag, és a felzárkózó államok, tehát ahova mi is tartozunk, ahhoz is jelentősen módosította, lefelé módosította. Most így 2-2,5%-os növekedést várnak globális szinten, és állítólag, hát ezt írták az elemzésben, 1970 óta, tehát az olajválság óta 5-ször került erre sor, tehát 5 évben került csak sor ilyen alacsony fejlődésre.
Mivel magyarázzák ezt, az energiaválsággal?
Az elsőben az energiaválság, a 3 fő okuk van, ugye ők a 3 vezető gazdaságot nézték, az USA-t, Kínát és az euróvezetet, és mind a 3-nál alapvető problémákat találtak. Ugye Kínánál elsősorban a lezárások, a COVID miatti lezárások és az ellátási problémák a legfontosabb visszahúzó erő. Az euróvezetnél teljesen egyértelműen az energiaválság, az amerikaiaknál pedig a magas infláció miatt a fogyasztásnak a visszaesése, illetve a beruházásoknak a visszaesése, és ezt láthattuk a tegnap este közölt második negyedéves amerikai GDP adaton is.
Mármint fogyasztás visszaesést és gazdasági recessziót.
A fogyasztás 1%-ot növekedett csak, ez nagyon-nagyon kevés, tehát általában az amerikai növekedés a fogyasztás jelentősen húzza, illetve jelentős volt itt a visszaesés, tehát most a második negyedéves GDP adatokról beszélünk, a beruházásokban is. Az állami beruházások, magánberuházásokban is. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy Amerikában a GDP már az első negyedévben is csökkent 1,6%-kal, a második negyedévben pedig 0,9%-kal, akkor elvileg, mi vagy az éves alapon nézett adat, elvileg ugye ez technikai recessziónak nevezhető, de azért vannak itt olyan szektorok is, amelyek jól teljesítettek, ilyen például az export, vagy az ipari ágazatok egyes részei nagyon jól teljesítettek, tehát kétszemélyű növekedést értek el, és ne felejtsük el, hogy a munkaerőpiac nagyon jó bőrben van.
Európában még van gazdasági növekedés?
Európában egy friss szám jött ki most az előbb, a francia gazdaság az első negyedéves mínusz 0,4% volt a francia növekedés, tehát magyarul csökkenés az első negyedében, és a második negyedében pedig csak 0,4%-os volt a növekedés. Tehát itt azért most láthatjuk, hogy beálltunk egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen stagflációs, mert ugye magas infláció mellett van stagnálás, beálltunk egy stagflációs helyzetre, és ugye ez az, amit az IMF is megerősített, hogy az orosz gázszállítások ugye ezen a jelenlegi helyzeten ronthatnak. Egyébként az IMF eredetileg az euróvezetnek erre az évre olyan 1,5-2%-os növekedést jósolt, a jövő évre pedig 1,3%-ot.
Lehet egyébként előrejelezni bármit orosz gázszállítás maradása esetén? Mert persze tároltak az európai országok, meg próbálnak betárazni, valamennyi még jön, de hát a jó ég tudja, hogy meddig. És hát nem csak fűtés van itt szó, hanem gondolom, ha európai cégeknek le kell állniuk azért, hogy ne használjanak annyi földgázt, ha mondjuk az oktatásnak le kell állni, bármi másnak le kell állni, hát azt nem is tudom, hogy milyen mértékű zuhanást okoz. Szóval gondolom én, ez nem csak egy kis recesszió lenne, egy pár százalékos.
Az, amit a Nemzetközi Valuta Alap közölt, ez az úgynevezett alternatív forgatókönyv, az úgy néz ki, hogy a gázszállítások leállítása esetére idén 1,5%-1,5%-kal menne lejjebb a összesen a globális GDP növekedésből ennyi százalék pontot visz el. Jövőre pedig 1,6%-pontot visz el a növekedésből. Most ha azt vesszük, hogy 2-2,5%-os növekedést vesz alapul, és abból ugye lejön 1,6%-pont, akkor ez óriási. Tehát gyakorlatilag a növekedésnek a háromnegyedét ledózerolja.
Mit lehet látni egyébként földgáz fronton? Milyen információk keringenek? Arra gondolok, hogy olvastuk már a hírekben azt, hogy Hannoverben például gyakorlatilag nem lesz meleg víz, ezt így már közölték. Egy másik nagyobb német városban is ez a helyzet. Európa szerte ilyen alternatív eszközöket próbálnak kitalálni, hogy ha más nem, még a nyári hónapokban, amikor még egy-egy ilyen intézkedés, hát fogalmazunk úgy, hogy elviselhető, hogy előre spórolnak?
Biztos, hogy van egy előre spórolás, van egy hatalmas nagy verseny, hogy amit még lehet a világpiacon beszerezzenek gázt, és minél több, nagyobb mértékben fel tudják tölteni a tározókat. Az elemzőknek a nagy része abban megegyezik, hogy az oroszok valamennyit fognak küldeni, nem fogják teljesen leállítani. Nekik az az érdekük, hogy ezt a bizonytalan helyzetet fönntartsák, és óriási pénzeket nyernek ezen, hát annyira megugrott a gáznak a jegyzése a holland TTF tőzsdén, hogy gyakorlatilag ők 20%-kal is majdnem ott vannak, mint hogyha teljesen egészen ugyanannyi gázt szállítanának ugye a régi békeidőkben, mert hogy gyakorlatilag négyszeresére mentek föl az árak. És egy tehát több ilyen forgatókönyv napvilágot látott. Itt arról van szó, hogyha az átlagosnál hidegebb időjárás van most télen, és nem érkezik gáz augusztustól, akkor kifogyhat február végére, március elejére a gáz Európában, tehát most gondolom ezt próbálják elkerülni, és ezért van ez a 15%-os korlátozás, amiben ugye nemrég megegyezett az Unió.
Egyébként az energiaszakértőknek a jelentős része azt mondja, hogy valóban nem lehet teljes leállás, mert az fizikailag gyakorlatilag ugye gázkutak elfolytását jelenteni, és az nyilván Oroszországnak sem érdeke. Másfelé pedig egyelőre csak mérsékelten tudja vinni a gázszállítását, vagy lehet, hogy az, ami Európába jön, azt egyelőre nem is tudja. Ettől függetlenül számítasz, vagy számítanak a szakértők nagyobb átrendeződésre? Tehát ezt a telet kell mondjuk kibekkelni, és lehet mondjuk katari gázt, algériai földgázt, bármilyen más gáz szerezni annyit a piacról, ami elegendő lehet Európának?
Amilyen elemzéseket olvastam, mindenki azt mondja, hogy ezt a telet kell valahogy kihúzni, és akkor addig is időt nyer Európa. Tehát ez a tél lesz valószínűleg a legnehezebb. Ez most már nem is kérdéses szerintem. És hogyha megnézzük az európai gazdaság állapotát, ugye ez a mai francia adat is mutatja, hogy egyre inkább a nulla felé konvergál a növekedés, és mindez egy nagyon magas adósságszint mellett következik be. És ugye tudod, én többször szoktam az olasz helyzetről beszélni, de ugye Olaszország a harmadik legnagyobb gazdaság itt Európában. Jó, persze a britek azok mindig külön vannak, ugye tehát Németország, Franciaország, Olaszország így ebben, tehát most az Uniót nézve, tehát egyáltalán nem lebecsülendő az, hogy Olaszországban ugye szeptember 25-én előrehozott választások lesznek, és nem tudjuk, hogy milyen programmal, valószínűleg egyébként a jobb oldal fog nyerni, a szélső jobb oldali Fratelli d'Italia, Olaszország fivérei vezette konstrukció, de hogy nem tudjuk, hogy hogyan próbálnak ezt az energiaválságot kezelni, nem tudjuk, hogy hogyan próbálják az adósságválságot kezelni, az biztos, hogy az olasz államadósság jelenleg a GDP 152%-ára rúg. Ez csak egy adat. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az egész euróövezeten belül most nagyjából 12 ezer milliárd euró az államadósság, és ennek közel a negyede az olasz. Tehát 2,75 ezer milliárd euróról beszélünk. Tehát, hogyha itt elszaladnak a kamatok, akkor nagyon nagy baj következik be, ugye ezért jelentette be az Európai Központi Bank ezt az új kötvényvásárlási programját, tehát most nagyon észnél kell lenni, hogy ne menjenek el a kamatok, mert akkor abból tényleg egy komolyabb adósságválság bontakozhat ki, egy nulla körüli, nulla és 1% körüli gazdasági növekedés mellett.
Megszokhattuk persze, hogy a politikusok mindent, meg annak az ellenkezőit is megígérik, de hát, hogyha valaki kormányzati pozíciót kap, akkor kész helyzet előtt van. Tehát nem gondolnám azt, hogy teljesen másképp lehet dolgokat csinálni, főleg a gáz kérdésben, mert ha nincs gáz, akkor előbb-utóbb hideg van, meg le kell állítani gyárakat. Mitől tartanak egyébként a szereplők, hogyha mondjuk ez az Olaszország fivérei kerül hatalomra, olyan dolgokat lengettek be, vagy olyan dolgokat mondtak, ami nem túl szívderítő?
Az a helyzet, hogy az Olaszország fivérei az egyedüli pártként nem vett részt a Mário Draghi vezette egységkormányban. Rendben van, tudtuk, hogy ez valószínűsíthető volt, hogy aki nem vesz részt az egységkormányban, olyan szintű az elégedetlenség Olaszországban a magas infláció, a magas rezsijárak miatt, és nagyon sok volt a gazdasági visszaesés mértéke is a COVID alatt, és ebből nagyon nehezen jönnek helyre. Tehát itt, aki nem volt benne a kormányban, nyilván az lesz az egyedüli ellenzéki erő, és annak a népszerűsége növekedik. De az Olaszország fivérei még így is csak 23-24%-on áll, tehát mindenképpen maga mellé kell, hogy vegyen két szövetséges, az egyik Silvio Berlusconi a maga 85 évével és a botrányaival, még mindig 9%-on van a Forza Italia, elképesztő egyébként. Szinte hihetetlen, egy csomó ember ott hagyta, a miniszterei is ott hagyták, akik most az egységkormányban ül, és mégis. Tehát Berlusconinak valahogy van egy ilyen, nem is tudom, főleg az észak-olaszok körében van egy ilyen vonzereje, mint az magától meggazdagodott, sikeres olasz üzletember arca, de hát ő igazából legutóbbi években már csak tényleg az egészségügyi problémáival és hát a botrányaival került be a hírekbe, de mindegy, még azért ő ott szereplő, és ezen kívül van a Matteo Salvini vezette Liga. Na most ők együtt hárman adnának ki olyan 45-46% a jelenlegi, azt hiszem tegnap előtt közölt felmérések szerint, és ezzel tudnának ők kormányt alakítani, ha szűken is, de meglennének, de nem tudjuk azt, hogy milyen válságkezelő programjuk van, ami egyébként Draghiéknak megvolt, az, hogy minél hamarabb lehívni az unió helyreállítási alapjából a pénzeket, és ezekből újabb és újabb, tehát előre menekülni, újabb fejlesztéseket csinálni, illetve az energiaválságot valamilyen szinten kompenzálni a lakosságnak a szegényebb rétegei felé, és nekik adni segítséget. Tehát Olaszországban azért nagyon nagy a rezsiárak elszállása miatt nagyon nagy az elégedetlenség, és ne felejtsük el, hogy délen még mindig nagyon magas a munkanélküliség.
Szabó Annát, a növekedés.hu munkatársát hallották, folytatjuk majd a 10 órai híreket követően.